Felolvasom a világ vasárnap igéjét, a Máté evangélium a 21. rész első versétől a 11. versel bezárólag. Amikor közeledtek Jeruzsálemhez és Betfagéba, azaz az olajfák hegyére értek, Jézus előre küldtett két tanítványt. És ezt mondta nekik, menjetek az előttetek lévő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat a csikójával együtt. Adjátok el, és vezessétek hozzám. Ha valaki szólna nektek, mondjátok meg, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal elengedi azokat. Ez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által. Mondjátok meg Sion leányának, ime királyod jön hozzád, aki alázatos, és szamárháton ül, igavonó állatcsikóján. A tanítványok pedig elmentek, és úgy cselekedtek, ahogy Jézus parancsolta nekik. Oda vezették a szamarat a csikójával együtt, ráterítették felső ruhájukat, Jézus pedig felült rá. A sokaság az útra terítette felső ruháját, mások ágokat vagdaltak a fákról, és az útra szórták. Az előtte haladó és az őt követő sokaság pedig ezt kiáltotta, Hozsanna, Dávid fiának, áldott, aki jön az Úr nevében, Hozsanna a magasságban. Amint beért Jeruzsálembe, felbojdult az egész város, és ezt kérdezgették, kicsoda ez? A sokaság ezt mondta, ő Jézus, a galileai Názáretből való proféta. Ugye van egy ilyen szabály, hogy ilyen jeles ünnepeken, mint például virágvasárnap, hát arról az ige szakaszról kell beszélni, ami annak az ünnepkörnek az eseményéhez tartozik. Nem volt ebben nekem semmi bajom addig, ameddig nem nekem kellett évről évre ugyanarról az igéről beszélni. De most, amikor hát közeledett ez az ünnep, arra gondoltam, hogy hát nehéz erről bármi újat is mondani, ez igazából egy nagyon ismert és, most értsétek jól, nagyon lerágott történet. Az összes ebben rejlő mondani valót hát körülbelül körül jártuk. Mégis, ahogy elmélyültem, meg több mindent olvasgattam ennek a történetnek a kapcsán, úgy megfogalmazódott bennem egy cím, inkább egy kérdés, hogy mi van az események mögött. Mert hogy legtöbbször leszoktunk ragadni ennél az eseménynél, ami van egy ilyen kedves, idilli, ünnepi, tulajdonképpen a tavasz illatát hordozó, hiszen azért ott is ez az évszak volt, tavasz illatát hordozó történés, vagy a tavasz színeit megjelenítő történés, hogy Jézus szamárháton bevonul Jeruzsálembe, nem piros szőnyeget terítenek elé, hanem mindenki leteríti a ruháját, pálmaágakat, mint egy igazi királyt üdvözlik őt. És elhangzik egy ószövetségi profécia is, persze így utólag az evangélista szájából. De mi van a történetek mögött? És megpróbálom ezt a történetet most belehelyezni abba a kontextusba, ahogy azt az evangélium, részint Máté evangélium, részint más evangéliumok is elénk adják. Amikor a virágvasárnapi események történnek, akkor igazából már egy nagyon nagy feszültség uralkodik Jézus körül. Az emberi várakozások egyre nagyobbak. Egyre inkább azt várják tőle, hogy hát tett már sok kicsi csodát, nem is kicsiket egyébként, majd beszélek a legutolsó csodájáról, vagy csodája egyikéről, és az emberekben teljesen egy elnyomott kicsi, sok-sok igazságtalanságot elszenvedő és látó népben teljesen szükségszerűen felmerül a vágy, hogy tegyen valami nagyobbat, vonuljon be Jeruzsálembe, üljön a királyi székbe, és isteni hatalmával rakjon rendet a hatalmasok között. Csapjon oda! És ugyanakkor a koravezetői is látják ezt a várakozást, és ők is egyre gyorsabban próbálnak cselekedni abban a vonatkozásban, hogy elnémítsák Jézust. Hogy elhallgattassák, hogy megöljék, hogy vége legyen ennek a mozgalomnak, ami veszélyezteti a hatalmukat, a pozíciójukat, megrendíti a világképüket, amivel egyszerűen nem tudnak szóba állni. Nem lehet nem érezni ezt a feszültséget. És így vetődik fel ez a kérdés, hogy és Jézus hogy van benne ebbe a történetben? Aki nyilván érzékeli mindkét oldal sürgetését, érzékeli a nép várakozását, és érzékeli a hatalmasok fokozódó gyilkos dühét is. És ha megnézzük Jézust itt ezen a világvasárnapon, csak ebben a történetben, akkor azt látjuk, hogy csendes nyugalommal, és nem vak vagy dacos elszántsággal megy a maga Istentől kapott útján. Majd csak egyszer, egy kis átmeneti időre fog a Getsemáné kertbe megrendülni, és fogja azt mondani, hogy a lehetséges múljék el tőlem ez a pohár, de ezt az időszakot kivéve Jézus ilyen, tényleg ilyen csendes, nyugodt méltósággal megy azon az úton, amit ő Isten akarátának felismert, és amire odaszánta magát. Cseri Kálmán nevét talán többen ismerik, ő egy nemrég elhunyt református lelkész, aki egy igehirdetésében azt mondta, a világvasárnapi igehirdetésében, hogy a világvasárnapi történések három szinten zajlanak. Az első szint a történések szintje. A madárral és a szamárral és a csacsiával, az ünneplő sokassággal, a tavasznak és az ünnepnek a hangulatával. A másik szint, ez a mélyebb szint, az akkor bontakozik ki, ha megnézzük ezt a bevonulást megelőző és a bevonulást követő eseményeket. Közeledik az Izrael legnagyobb vallási ünnepe, a Páska. Ugye ez zarándok ünnep. Szinte az egész Izrael megmozdul, vagy nagyon sokan mennek fel Jeruzsálembe. Mennek Jeruzsálem felé, zarándok énekeket énekelve, találkoznak régi ismerősökkel, híreket hoznak, visznek. Az egésznek van egy ilyen nagyon oldott hangulata, és ugyanakkor egy felfokozott hangulata, hiszen minden ünnep, minden találkozásban van valami, vagy remélt találkozásban van valami felfokozott várakozás. És ugyanakkor lábra kap a hír, hogy Jézus feltámasztotta Lázárt. Ritkán gondolunk arra, hogy Lázár feltámasztása, közve, amit a János evangéliuma ír le a 11. fejezetében, közvetlenül az ezt megelőző események egyike. El tudjuk képzelni, hogy micsoda hír volt ez. Mennek a zarándokok Jeruzsálem fele, és egyre inkább arról kezdenek beszélni, hogy már nem csak a leprásokat gyógyítja meg, már nem csak a vaknak adja vissza a szemevilágát, már Lázárt is feltámasztotta, egy 4 napos halottat. A 4. napja eltemetett, a már oszlásnak indult Lázár kijött a sírjából. Ez aztán egy igazi, nagyszerű messiási tett volt, mégiscsak ő az Isten megígért messiása, hát akkor üljön a trónra, vonuljon be Jeruzsálembe, és üljön a trónra, foglalja el az őt megillető méltó helyet. Ugye érthető, hogy ez a történet, micsoda várakozásokat, milyen elvárásokat, milyen félelmeket hívott életre az egyik, illetve a másik oldalon. És Jézus felmegy Jeruzsálembe. Mert nem lehet, hogy a proféta Jeruzsálemen kívül essen el. Én nem tudom, hogy ti hogy vagytok, de én ha valahol feszültséget érzek, akkor igyekszem onnan minél távolabb menni. Rosszul viselem a feszültségeket. Jézus pedig belemegy ebbe a feszültségbe. Felmegy Jeruzsálembe. Sokan mondják, akik hát egy kicsit ismerik ennek a kornak a körülményeit, hogy ahogy a zarándokok mentek fel Jeruzsálembe, elérkeztek egy dombra, ahol ráláttak az egész városra. Ahol látták, hogy a szikrázó napsütésben hogyan csillog az éppen nemrég felújított templom aranylemezborítású kupolája. Ahogy rá lehetett látni erre az egész gyönyörű, jó fekvésű városra. Ilyenkor a legtöbb zarándok megáll, és valahogy egyrészt örül, hogy már látja Jeruzsálemet, hiszen hosszú útról jön. És valahogy belefeledkezik ebbe a csodába, ami Jeruzsálem, aminek nyilván akkor is volt, és aki már járt ott, az tudja, hogy ma is van egy nagyon erős szakrális kisugárzása. Ha már a szakrális terekről beszéltünk itt az Isten tisztelet elején. És mit csinál Jézus? Mert ő is eljut erre a dombra, és elkezd sírni. Mert látja Jeruzsálemet, és látja a vesztét. Azt mondja, hogy uha megismerted volna, csak a mostani időkre nézve is azt, ami a te békességedre való. Mert Jézus többet lát az aranykupoláknál, többet lát a szakrális kisugárzású városnál, látja azt, hogy kőkövön nem marad. Látja ennek a népnek és ennek a városnak a jövőjét, és sír. Mert mélyebbre lát, mert többet lát. Az egész képet látja, nem csak a felszíni eseményeket. Aztán bevonul Szamárháton Jeruzsálembe. Én aztán már talán nektek is mondtam, hogy én sokáig abban a hitben éltem, hogy hát ez annak a kifejeződése, hogy ugyanúgy, ahogy az Izrael korai királyai Szamárháton mentek Jeruzsálembe, hogy ő is Szamárháton. Tehát mint egy ezt az ősi zsidó tradíciót eleveníti föl. De akkoriban már a hatalmasok lovon jártak. A Szamár kiment a divatból. Újabb szériával cserélték le, és ezek a lovak voltak. Ma már egy magát valamire is adó hatalmasnak lovon kellett volna bevonulnia Jeruzsálembe. Csak később jut eszébe a tanítványoknak, meg az talán a Máté evangélistának az, hogy itt utaljon az előfelolvasott Zakariás 9.9-re, arra a proféciára, hogy a messiás király a Szamáron fog bevonulni Jeruzsálembe. Jézusnak fontos, hogy beteljesítse az írásokat. És talán van itt egy nagyon áttétes üzenete is annak, hogy Jézus nem lóra ül, Szamárra ül. Egy korának már, hogy mondjam, inkább csak a szegények által használt állatára. És hova vezet az első útja Jeruzsálemben? Nem valamiféle trónhoz, hanem elmegy a templomba. De ott nem áldozatot mutat be és imádkozik, hanem fölforgatja az árusok asztalait. És rá nem jellemző, vagy az evangéliumokban ritkán megjelenő indulattal ostort von, és hát alapos felzúdulást támaszt azzal, hogy fölforgatja a pénzváltók asztalait, a galambárusok asztalait. Nagyon praktikus megoldás volt ez, hogy a pogányok udvarában, ami eredetileg arról szólt, hogy az a hely arra a szélre szolgált, hogy addig mehettek a pogányok, és ott hallhatták az Isten igéjét, egyébként az apostolok cselekedeteiben ismert Szerecsen Komornik, illetve az etióp pénzügyminiszter addig mehetett volna, ha bejuthatott volna. De azt a helyet elfoglalta az üzlet. Mert milyen praktikus dolog volt, hogy aki nem tudott a zarándokok közül állatot felhozni, mert miért is merítette volna ki az állatokat ilyen hosszú úton, az ott pénzen mindenfélét vásárolhatott. A különböző diaszporákból érkező zsidó vallásúak ott átválthatták a pénzüket, ott éppen ott használatos pénznemre. És Jézus azt mondja, hogy miért teszitek az én atyám házát kalmárság házává? Itt hangzik el az a mondat róla, hogy az ő atyához, házához való féltő szeretet jellemezte őt. Aztán másnap az ő szavára elszárad a fügefa. Talán erre a jelenetre is emlékszünk, hogy Jézus megátkoz egy fügefát. Lehetően értelmezhető jelenet ez egyébként a Szentírásban. És a tanítványok látják, hogy amikor este visszafele mennek, az a fügefa tényleg elszáradt. Nagyon komoly szimbolikus jelentése van ennek, mert a füge az mindig Izraelt jelkép. Fügefa az általában Izraelt jelképezi az ószövetségi szimbolikában. És eközben gyűlik a sötétség. A vallási és politikai hatalom összefog, És mindig akad egy áruló. Mindig akad egy áruló, aki segít felgyorsítani az eseményeket. És tulajdonképpen mindegy, hogy pénzért, csalódásból, vagy azért, mert van egy ilyen feltételezés is, hogy Judás hitt abban, hogy Jézus a Mesiás, és hitt Jézus hatalmában, csak nem értette, hogy miért nem cselekszik. Miért nem nyúl bele a politikai eseményekbe? Miért nem használja az ő hatalmát a népe felemelésére? Hát segítsünk be ennek a történetnek. Rakjuk egy olyan helyzetbe, amikor már nem lesz más választása, mint azért isteni hatalmát Jeruzsálemben a nép előkelőinek is megmutatni. Nagy csütörtökön hangzik el Jézus szájából, amikor elfogják az a mondat, hogy ez a ti órátok és a sötétség hatalma. Van, amikor a sötétség összesűrűsödik. Ebből nem kell szemléltető oktatást tartani, azt hiszem. Van, amikor a sötétség összesűrűsödik. Mert emberek érdeke, félelme, árulása, hatalomféltése, pénzsóvársága összeadódik, és az eseményekre és a korszakokra rátelepszik a sötétség. És Jézus? Jézus tudja, hogy eközben mégsem a sötétségé a hatalom. És csak úgy csendben, amikor mindenfélét beszéltünk az Isten tisztelet előtt, gondoltam arra, hogy a megfelelő helyen, és ez a megfelelő hely itt van, mondom el, hogy nem a sötétségé a hatalom. És Isten gyermekeinek az a kiváltsága, hogy ezt tudja és élje. Jézus hatalommal, teljes nyugalommal, céltudatosan és engedelmesen végzi az atyától kapott megbízatást. Nem látja a fenyegetést? De látja. De nem csak eddig lát. Túllát a sötétségen. Az isteni terv egészét látja, amit mi mindig csak részszerint fogunk látni. A közöttünk legélesebben látó is csak nagyon picit, nagyon homályos, és nagyon részszerint látja. De nekünk az is elég ahhoz, hogy túllássunk a sötétségem. Na, így menjünk vissza a felolvasott igéhez, és a virágvasárnap konkrét történéséhez. Ha ebben a nagyobb összefüggésekben nézzük a virágvasárnap történését, akkor azt látjuk, hogy az isteni terv megvalósulásához kellett két tanítvány, akit el lehetett küldeni a szomszéd faluba, egy szamárért és az ő csikójáért. És nem akadékoskodnak. Legalábbis az evangélium nem jegyzi föl. Azt hiszem, mindnyájunk élete tele van abban a tapasztalattal, hogy csinálnunk kell valamit, megkérünk valakit valamire, és ez elmondja, hogy miért így, miért most, nem lehetne másképp. Biztos? Ugye ismerjük ezeket a helyzeteket. Jézusnek ez a két tanítványa nem mondja, hogy nem lenne jobb, ha, és miért Szamáron? És miért pont abba a faluba? És miért pont oda? Egy szamárér? Nem akadékoskodik. Kellett két tanítvány, aki már eléggé megbízott Jézusban ahhoz, hogy tegye, amit ő mondott. Persze, hogy egy nagy kérdés, hogy akkor Jézus előre megbeszélte ezzel az emberrel, hogy is van ez a történet, lépjünk ezen most egy kicsit túl. Kellett egy szamár. Micsoda rangra emelkedett ez az állat, hogy belépett az üftörténetbe, azzal, hogy Jézus rajta keresztül vonult be Jeruzsálembe. És az isteni terv megvalósulásához része az öntudatlan, lelkesedő tömeg is, amely irányítható, amely befolyásolható, és ami lényegében semmit nem lát abból, ami itt most zajlik. Semmit nem lát a mélyebb összefüggésekből. Számomra most a virágvasárnap üzenete valahogy így hangzik, hogy lehetek az Isten tervében szereplő öntudatlan szamár, vagy az öntudatlan tömeg egy része. De lehetek a Jézus szavára odafigyelő, túlságosan sokat nem akadékoskodó tanítvány is, akik szintén nem látják át azt az egész képet, csak bíznak Jézusban és bíznak a szavában. És akik nagyon lassan, majd a feltámadás után felnőnek oda, hogy ők sem ijednek meg a sötétség hatalmától, mint ahogy Jézus sem ijedt meg a sötétség hatalmából, mert tudta, hogy minden komor út, minden szenvedés teljes éjszaka után a feltámadás hajnala következik. És az látja az egész képet, vagy az látja jobban az események mögötti mélyebb szintet, aki tudja, hogy minden sötét éjszaka után a feltámadás hajnala következik. Ézsaiás 28:16-ban hangzik Isten igéje, hogy aki hisz, az nem fut. Az ilyen feszültségteljes pillanatokban, valljuk be, férfiasan, nőiesen, futni szeretünk. Ki a feszültségből? Jézus nem fut. És Jézus tanítványa sem fut. Annyian mélyen eszembe jutott Iványi Tiborné Magdi néninek egy verse, amit a verses kötete legelejére raktak. Idő kell hozzá, hogy az éj elmúljon, hajnal hasadjon, olvadjon a fagy, bimbó fakadjon, gyümölcs édesedjék. Az idő az úré, ne vágtass az úton, te csak haladj. Ezt a csendes, nyugodt, méltóság teljes Jézus követést kívánom magamnak és mindegyikőtöknek. Imádkozzunk! Úr Jézus, mi vagy előre rohanunk, vagy elmenekülünk. Olyan ritkán jellemző ránk, hogy túllátva a jelen sötétségén, benned való bizalommal mennénk előre a nekünk adott úton. Tudod, hogy mennyi sötétség vesz körül bennünket? Tudod, hogy mennyi feszültség van bennünk? Tudod, hogy hányfajta reménység és elhalt várakozás van ott az életünkben? Kérünk, hogy munkáld ki bennünk ezt a csendes, méltóság teljes téged követést, ami mindig tudja, hogy van feltámadás, van világosság, van hajnal. Adj meg bennünket, így kérünk. Amen. És mielőtt együtt elénekelnénk a énekünket, megkérjük Gertrudot, hogy ő énekeljen.
Én akvági vikegyjábámbá, akvági meronyi szíve hozzá, mekwano wayaga turime akwagi bodogwa kataka okemiri nebogwe akwagi ochineke mo yebuchim akwagi bwekenja bamba akwagi budike nadibanaya akwa gị kewara osimiri ihe mekwa n'ụwanya agatụrụ ime ọkwa gị mere ngwọrọ wee gị jee mekwa n'onye isi wee hụzọ ọkwa gị ochineke m ịbụchi m ịbụchi m ịbụchi m ịbụchi m ịbụchi anya ndị ahụ ụzọ agada gbachiri ụzọ nwee ka obiọma olile anya nke ndị nsọ ọkụ gbara ọhịa ma ihere gị ọkụ ọ gịnị ka m ga-eji tụrụ gị zụrụ gị aga mabisi ala nye gị eze m ịbụchi m ịbụchi m ịbụchi m ịbụchi m ịbụchi anya ndị ahụ ụzọ agada bajuru zawo kobioma olilanya nke dị nsọ ọkụrere ọhịa mahi ya gbaghị ọkụ ọ gịnị ka m ga-eji tọrọ gị zoro gị anya mabụ isi ala nye gị ezemụlọ ebuchim.